Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa megkeresztelte a Bambin Gesù kórházban szétválasztott szijámi ikreket. Az isztambuli Aja Szófiát használja a különböző vallások világának jelképeként. Harmadik rész. Elhalasztották egy évvel az irgalmasság apostoli világkongresszusát Óceániában. Vietnam új lelkipásztori centrum épül Hanoiban. Ferenc pápa megkeresztelte a Bambin Gesù kórházban szétválasztott szijámi ikreket. Az elmúlt napokban a Szent Márta ház kápolnájában Ferenc pápa megkeresztelte azt a két afrikai szijámi ikerlánykát, akiket a Bambin Gesù gyermekkórházban választottak szét. Adta hírül a kisgyermekek édesanyja. Ermin Zotto a napokban közzétette a sajtónak Ferenc pápa az írt levelét, amelyben hálát ad Istennek, és megköszöni a Szentatya apostoli látogatását Bangiban, és a gyermekei megkeresztelését. Ha a kislányai megmaradhatnak a föld legszerencsésebb gyermekei között a jövőben, akkor az a Bangiban 2015-ben megnyitott Szent Kapunak köszönhető, amely utat nyitott a legrászorultabbaknak, mint amilyen én voltam, írja a boldog édesanya. Ermin Zotto levelében említést tesz a Szent Péter Bazilikában tett látogatásáról, ahol a többi látogatóhoz hasonlóan először Michelangelo Pietáját pillantotta meg, és a büntelen fiát ölében tartó Mária alakjában, mint egy önmagára ismert. Levelében merészen azt kérdezi Ferenc pápától, hogy miként lehetséges, hogy az ő gyermekeiktől is megtagadta a természet a normális állapotot, és karjai Máriához hasonlóan csak tehetetlenül tudták magához ölelni a koponyájuknál összenőtt gyermekeit. A kérdést a Bambin Gesù kórház orvosi csapata oldotta meg, amint júliusban egy komplikált műtét keretében szétválasztották egymástól a két leánykát, akik most egészségesen élnek. A sikeres műtét után kérte Ervina és Prefina édesanyja a Szentatyát arra, hogy keresztelje meg gyermekeit. A magánszertartás keretében végzett keresség során az ikreket a Mária és Francesca névre keresztelte meg a pápa. Amint a keresztnevekből kiderül, azok az üzanya és a pápa iránti tiszteletből születtek. Ermin a pápa az írt levelében elmeséli neki az életét. Az őserdő parasztlányaként születtem egy kis faluban, 100 kilométerre a közép-afrikai ország fővárosától, Bangitól. Emlékezteti a pápát a 2015-ben itt tett apostoli látogatására, amikor az irgalmasság rendkívüli jubileumi esztendejében előzetesen megnyitotta a székesegyház kapuját. Ez a kapu nekünk azonban sokkal többent jelent most. Az operáció csodája után ön megkeresztelte gyermekeinket, ami annak a megerősítése, hogy az Isten valóban az utolsókkal van. Ha a kislányai megmaradhatnak a föld legszerencsésebb gyermekei között a jövőben, és magunknak megtanulják a Biblia sorait olvasni, akkor az nem is csak a Bangiban 2015-ben megnyitott Szent Kapunak köszönhető, hanem inkább annak az útnak, amely megnyílott a legrászorultabbak előtt, mint amilyen én is voltam. A Szent Kapu ugyanis egy év múlva bezárult, de egy olyan híd született általa, amely az örökké valóságnak készült a legrászorultabbak részére, mint én, és azok a jószándékú emberek, mint az orvosi csapat a Bambin Gesù kórházban, akik most a külön választott gyermekeimet gondozzák. A pápának írt levelében Ermin többször is hangot ad hálájának az orvosok iránt, név szerint Carlo Efizio Marras professzornak, idegsebészeti osztályvezető orvosnak és a kórház igazgatójának Mariella Enoch-nak. Emelkedett hangon mond köszönetet az egész orvosi csapatnak, amely csodálatosan szétválasztotta és életre keltette az ő két leánykáját. Az imádság képes egyesíteni a föld népeit. Szent atya, Mária az imádkozom önért, de ön, aki vállalta 2015-ben az ártalmas szúnyogcsípések és a lázadások kockázatát, jobban tudja, hogy mit is kell kérni a szűzanyától. Olvassuk Ermine levelében.
Az isztambuli Hagia Szófiát használják a különböző vallások világának jelképeként. Harmadik rész. Páter Claudio Monge, olasz domonkos szerzetes, hosszú évek óta él Isztambulban, és a Vatikáni Rádiónak adott hosszú interjújában áttekintette az isteni bölcsesség hajdani bizánci nagy bazilika hányatott történetét, amely mostantól ismét mecsetként működik. Az interjú harmadik részében az Hagia Szófia jövőjéről és a vallásközi párbeszédről fejtette ki véleményét az isztambuli vallás és kultúra közi központ vezetője. Nyugaton a kereszténység meggyalázásaként értékelték Erdogan döntését. Páter Monge szerint a nyugatiak nagy része, akik a kereszténység arculcsapásáról beszéltek, a gyakran teljesen ismeretlen szempont, vagyis a keresztények közötti szembenállások, szenvedések és sebek történetének figyelembevétele nélkül értékelték az eseményt. A történelemnek létezik egy ideológiai értelmezése, amely nem csak a győztesek olvasata, hanem amelybe egyre gyakrabban beleesnek a legyőzöttek, vagy a kisebbségben lévők, amikor a vallási hovatartozásukból reakciós identitási elemet alkotnak, és Isten tiszteleti helyeik, illetve történelmi műemlékeik védelmét a múlt nosztalgikus megőrzésének részévé változtatják. Hívőként, függetlenül vallási hovatartozásunktól lázadnunk kellene a tendencia láttán, ami az Isten tiszteleti emlékművek és helyek puszta őreivé akar alakítani bennünket. Ehelyett meg kell védjük státuszunkat, mint az élő hit tanúságtevői, ami nem csak egy múltbeli történet öröksége, hanem kérdéseket vet fel a jelenben, és a történelem élő köveivé tesz bennünket, amelyeket nem lehet elrabolni és egyszerű földi célok szolgálatába állítani. Erdogan török elnök néhány hónappal ezelőtt emlékeztetett arra, hogy a muzulmánoknak Isztambulban több mint 3500 mecsetjük van, ahol imádkozhatnak, és ezek között van néhány, amely a legnagyobb iszlám istentiszteleti helyek közé tartozik a világon, és amely mindig rivalizált méretében és szépségében az iszlám szentvárosainak híres kultikus helyeivel. Ugyanakkor, tiszteletben tartva a Szent Szófia iszlám istentiszteleti helyétételét erősen ellenző reakciókat, elsősorban az ortodox, különösen is a görög ortodox világban, nem feledkezhetünk meg arról, hogy több mint 560 éve a keresztények nem tartanak szertartásokat e bizánci remek műfalai között, emlékeztetett Páter Monge, a hosszú ideje Isztambulban élő olasz domonkos rendi szerzetes. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha egy istentiszteleti helyet múzeummá alakítanak, akkor megsértik annak lényegét. Ezzel kapcsolatban a szerzetes rámutatott, hogy művészeti remek művek ezrei, amelyek istentiszteleti helyek maradnak, nem szükségszerűen a legalkalmasabbak az elmélyült imára. Minden esetre nem szabad alulértékelnünk a szépség jelentőségét, mert a szépség Isten egyik neve, és ezt vallják a keresztények és a muzulmánok is. A szépség megtapasztalása nem pusztán egy egyszerű elképzelés, hanem előkészület a lelki találkozásra. Azt érezzük általa, hogy a dolgokban van valami több, és hogy ez egy nyílás, amelyen keresztül betekinthetünk a titokba, a végtelenbe. Őszintén szólva, sosem tűnt reális elképzelésnek az Hagia Szófia vallásközi használata, jegyezte meg Páter Monge. Személyes tapasztalatom alapján erősen kétségbe vonom, hogy megteremtődtek a feltételei a szent helyek akár ökumenikus használatának is. Alaposabb képzésre lenne szükség az adott szertartások sajátosságait illetően, hogy megtanuljuk a másik érzékenységének tiszteletteljes figyelembevételét. Ezáltal a szent helyeken való osztozás nem válna azok egyre nagyobb elfoglalásává, amellyel együtt növekedik az a belső kényszer, hogy elérjék azok teljes kihasználását. Ugyanakkor szilárdan hiszek azoknak a helyeknek a fontosságában, amelyek felemelik az embert a transzcendens misztériumába, amely összehoz és nem szétválaszt, nyomatékosította az olasz domonkos rendi szerzetes. Az Hagia Sophia a világ lenyűgöző szépségű helyeinek egyike, amely nagy erővel közvetíti nekünk Istent, és amely továbbra is fontos lenne, hogy teljességében használható legyen, még szimbolikájának ellentmondásosságában is, amely különböző vallási és kulturális univerzumokat egyesít. Ezáltal ugyanis ez a műemlék a szépség ékszerdoboza és a gazdagító sokszínűség iskolája, állapította meg Páter Monge. Vannak, akik úgy értékelik, hogy az Hagia Sophia mecseté alakítása a keresztény és az iszlám közötti párbeszédre mért halálos csapás. Mások pedig úgy látják, hogy a török kormány döntése nyíltan megtagadja a 2019-ben Ferenc pápa és az Al-Azhar főimámja által aláírt Abu Dhabi nyilatkozatot. Tiszteletben tartom, de nem osztom ezeket az ítéleteket, hangsúlyozta az Isztambulban élő olasz szerzetes. Éppen ellenkezőleg. Véleménye szerint a feszültség e kétségbe vonhatatlan új pillanata, a párbeszéd látszólagos megtorpanása megerősíti azt a tényt, amire az emberi testvériség dokumentuma is emlékeztet. Ez pedig nem más, mint hogy az emberi testvériség nem lehetséges a testvéri találkozás nélkül, ami pedig nem lehetséges nevelés és kölcsönös megismerés, egymás történelmének megismerése nélkül. Abu Dhabiban meghatározó előrelépés történt, amikor a befogadó állampolgárságról és a sokszínűség tiszteletben tartásáról beszéltek, amely a bölcs isteni akarat kifejeződése és társadalmaink gazdagságának lehetősége. Az évszázados művészeti remek művek meghatározó helyei annak, hogy elbeszéljük saját történelmünket párbeszédben azzal, ahogy mások elbeszélik a maguk történelmét. Természetesen ehhez, az elbeszélési módhoz megfelelő nyelvezetre van szükség, amely gyakran még megteremtésre vár. Analógikus és nem félreérthető új szavak és megérthető tapasztalatok fáradtságos kutatásáról van tehát itt szó. A hit szempontjából tudatára ébredünk, hogy a hit tartalmakhoz csak tételeken és közvetítő kifejezések használatával férhetünk hozzá, amelyek természetükből fakadóan elégtelenek és nem tökéletesek. Az emberi lélek szegénysége kézzel fogható, de a hit tartalma nem az. A teologizálás úgy valósul meg, ha lemondunk a tárgy megszabásának igényéről, és engedjük, hogy a másik jelenléte vessen fel kérdéseket, legyen az keresztény vagy más, hívő vagy nem hívő, fogalmazott Páter Monge. Az olasz domonkos rendi szerzetes hosszú ideje él Isztambulban. Az elmúlt hetek történéseire vonatkozó reakciók kapcsán egyet emelt ki az interjúban. Egy török muzulmán barátja levelet írt neki, amelyben nagy szomorúságának adott hangot amiatt, hogy az Hagia Sophia kihasználását drámai módon korlátozzák. Ugyanis tanulmányozva ennek a remek műnek az összetett és sokrétű történelmét, éppen a párbeszéd fontosságát ismerte fel általa. Válaszul ismerősét arra buzdította az olasz szerzetes, hogy őrizze meg ezt a felismert kincset, továbbra is ápolva a vallásközi kapcsolatait húsvér emberekkel, mert a párbeszéd ezután is a találkozás által válik lehetségessé, zárta interjúját Páter Claudio Monge domonkos szerzetes, aki hosszú évek óta él a török nagyvárosban, ahol egy vallás és kultúra közi központ vezetője.
Elhalasztották egy évvel az irgalmasság apostol világkongresszusát Óceániában. augusztus 2020 közepéről egy évvel későbbre halasztották az irgalmasság apostoli világkongresszusát Óceániában a koronavírus világjárvány vélt kockázatai miatt. Az esemény tervek szerint pontosan egy évvel később, 2021. augusztus 10-e és 15-e között az óceániai Samoa Apiában rendezik meg. A hírt a SECAM, az afrikai és madagaszkári püspöki konferencián titkársága tette közé, amelynek vezetője, Tervaza Henry Akiabiam atya elmagyarázta, hogy az elhalasztás oka a koronavírus terjedése az afrikai kontinensen és az ezzel kapcsolatos utazási korlátozások. A kongresszus témája változatlanul ugyanaz marad, az isteni irgalmasság a szeretet óceánja, amely az egész világot befedi. Az irgalmasság apostoli világkongresszusát 3 éveként rendezik meg a világ más és más helyszínén az új evangelizáció pápai tanácsa szervezésében. Az első összejövetelt Rómában tartották 2008-ban, a másodikat Krakkóban 2011-ben, a harmadikat Bogotában 2014-ben, az utolsót pedig Manilában 2017-ben. Ebből az alkalomból állították fel az Isten irgalmasság eddigi legnagyobb 30 méteres szobrát, az úgynevezett Bulacán Krisztust, amelyet a Manila részén fekvő Marilao kegyhelyén emeltek, a névadó Bulacán tartományban. A hatalmas szobrot 2016-ban kezdték faragni az irgalmasság rendkívüli szent éve során. Vietnam. Új lelkipásztori centrum épül Hanoiban. Új és nagyméretű lelkipásztori centrum építését kezdték meg a Hanoi érsekségben, amelynek feladata, hogy a hitélet és az evangelizáció szolgálatában gyarapítsa Isten országát. Az új központ épülete alapkületétenél jelen volt Joseph Wu Van Thien helyi érsek, a segédpüspökével, a papsággal és számos jótevővel együtt. Hanoi érseke az alkalomban mondott beszédében a leendő központ feladatain túl annak szimbolikus jelentőségére is utalt, amennyiben látható jele lesz Isten országa küldetésének a helyi egyház jövője számára. Ennek jegyében kell az egyház híveinek tanúságot tenniük Isten irgalmasságáról és a keresztény értékekről. Ezek közül Van Thien érsek 3-at emelt ki, amelyekre ráépül az új centrum küldetése. Az első, bizalom az isteni gondviselésben, a második, a katolikusok Krisztus formái szeretete, és végül a hitélet gyarapodása. Az érsek imádságra buzdította a híveket, hogy a főegyház megye váljon a szeretet, és az egység családjává az örömhírről szóló tanúság tételen át. Az egyszerű vonalvezetési új épület együttes a béke légkörét áraszta majd, mint az egykori kolostorok tették, belső udvarával pedig a teremtett világ megőrzésére emlékeztet. Az udvar közepére szánják Szent Józsefnek, az egyházmegye védőszentjének a szobrát. A 8 szintes épület igazi lelkipásztori centrum lesz, ahol konferenciákat, továbbképzéseket, lelki gyakorlatokat is lehet tartani. Egyszerre 300 személy tud befogadni különféle rendezvényeken, központi kápolnájában pedig akár 400-on is részt vehetnek a szentmiséken és egyéb imádságokon. Terv szerint 2 év alatt fejezik be az építését, mintegy 8,5 millió dollár ráfordítással. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.